hogy élte meg ennek az inflációnak a lefolyását itt, főleg 2022-ben?
Hát ne is kérdezze.
Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy concordos nem hagyhat szó nélkül.
Nagyon sok mozgástér már a kamatcsökkentésre a második fél évben nem lesz.
Tartson velünk!
Idén januárban makroelemzőnk Jobbágy Sándor a Concord blog egyik legkiválóbb írását készítette el. Megszemélyesítve a 77 éves magyar forintot, egy képzelt interjút készített el a magyar fizetési eszközzel. Szevasz, Sanyi!
Szia, Ricsi!
Azóta eltelt 2 hónap, és azzal a jó hírrel szolgálhatunk hallgatóink számára, hogy hosszas győzködés után a forint kötélnek állt, és elfogadta meghívásunkat ide, a Concord Podcast adásába. Mai vendégem a magyar forint. Ebben a minőségben pedig magyar hangja Jobbágy Sándor, a Concord vezető makrogazdasági elemzője. Jó nap, Richard, a Concord részvénypiaci stratégiája, pedig abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy elkészíthetem az interjút ezzel a 77 éves ifjú veteránnal. Kedves magyar forint, megtisztelő, hogy interjút ad így 2 hónappal a blogunk után a podcast adásunknak is. Január végén azzal fejeztük be a beszélgetést, hogy ön 2024-re nagyon szeretne már egy kis nyugalmat is. A februári és márciusi történéseket látva nem igazán hallgattatott meg ez a kívánsága. Mi történt az elmúlt 2 hónapban?
Hát először is nagy tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és erről beszélhetek, mert azért vannak itt elfojtott fájdalmaim ebből az elmúlt 2 hónapból. Hát igen, nem nagyon jött össze eddig a pihenés, a nyugalom. Azért még reménykedek, még van 3/4 év ebből az évből, de hogyha csak így címszavakban rázúdíthatom a kedves hallgatókra az elmúlt időszakomat, akkor ugye költségvetési helyzet miatti aggodalom a hazai pályán, gazdaságpolitikai viták kiteregetve a médiában és a devizapiacon, és aztán az EU-s pénzeket érintő európai, brüsszeli jogi viták, és aztán még a jegybank törvény módosításának a belengetése, és az ezzel kapcsolatos, hát saját kis árfolyamérzékenységeim. Szóval így röviden ezek így szépen rövid idő alatt rám zúdultak így az árfolyamomra, úgyhogy aztán nem csoda, hogy a 400-as szintet megint megnéztem egészen közelről.
Rögtön ezzel kapcsolatban arra is szeretném kérni, hogy hasonlítsuk is össze az idei évnek az izgalmait a meglehetősen turbulens 2020 és 23 közötti időszakkal. Tehát mennyire edzett így ezeknek az izgalmaknak az elviselésével kapcsolatosan?
Hát edzés az bőven volt, azt el kell, hogy mondjam. De azt is, és szerintem ez nagyon fontos, hogy egészen más környezet volt 2020-ban is, és aztán majd talán kitérhetünk még a 2022-es energiapiaci válságnak a hatásaira. Hát ugye akkor se voltam éppen a legnyugodtabb, de 2020-ban ugye a Covid lezárások kapcsán rögtön egy ilyen 8%-os gyengüléssel indítottam az év kezdetet. Nem éreztem jól magam, meg kell mondjam. Hát azért az én koromban már 8% esés ilyen gyorsan. És akkor még a java ugye hátra volt, de azért egy kicsi felkészülési időt, meg energiagyűjtési időt azért kaptam, mert 2021 az mondhatjuk, hogy kicsit a korrekció éve volt, növekedésjavulás, inflációjavulás.
Óriási pénznyomtatási támogatás szerte a világon, nem?
Ezek igen. A nemzetközi környezet akkor még egy kicsit besegített nekem, de aztán szép lassan ugye az infláció kapcsán inkább a felhők gyülekeztek, és akkor ugye még elég alacsony volt a kamatom, úgyhogy egy picit sérülékeny voltam.
Még közbe kérdeznék, ugye már, ahogy már a 2010-es éveket is kvázi mások számára a nyugdíjas korban élte meg, bár nagyon távol áll öntől a nyugdíjba vonulás, gyakorlatilag már a 2010-es években is a 60-65-70 éves korába lépve is érződött a gyengélkedésnek. De egy ilyen lassabb, tervezhető léptéke, amit így nagyon sokan olyan normális folyamatnak is tekintetek. Mennyire volt ehhez képest sokkoló itt a 2020-as?
Hát abszolút, abszolút. Hát ugye a 2010-es években azért már-már szinte hozzá lehetett szokni egy évente néhány százalékos leértékelődéshez, akár a koromra is rá lehetett ezt már fogni, tényleg már akkor is nyugdíjas voltam. Hűha, megy az idő. Na, tehát ez azért már-már megszokottá vált, és tulajdonképpen ezzel nem is volt annyira senkinek baja, az exportőrök nem bánták ezt, és az inflációt pedig nem veszélyeztette, tehát a jegybank is ki volt vele békülve, viszonylag alacsony volt az infláció, de ahhoz képest tényleg, ahogy ön is említi, óriási nagy sok volt az a gyors leértékelődés. Ami jött először a külső hatások, Covid és az azt követők után, mert a Covid sajnos csak a bevezetője volt ennek a történetnek.
Rögtön már említette is az inflációt, mint a legnagyobb ellenségét. Tehát tulajdonképpen ugye ez az a nagyon féltett dolog, amiben tulajdonképpen már meg is feledkeztünk róla. Talán a 90-es években volt utoljára ugye hazánkban az a nagy inflációs hullám, ami azért akkor komoly turbulenciákat okozott. Hogy élte meg ennek az inflációnak a lefolyását itt, főleg 2022-ben?
Hát ne is kérdezze. Gondoljunk csak bele, hogy a 2010-es évek közepén még negatív infláció is előfordult éves szinten, vagy éves átlagban. Ahhoz képest ez a gyors infláció növekedés, persze átláttuk, hogy itt kedves kollégáim, ugye az Lotyi, és még sokan mások a világban elég nagy inflációt, és infláció gyorsulást szenvedtek el, de azért ugye nálunk ez az először még csak 10% fölötti kétszámjegyű, aztán 20% fölötti infláció, 40% fölötti élelmiszerár inflációval, azért az ütős volt, azt kell, hogy mondjam.
Mi volt ebben különösen veszélyes? Az élelmiszeráraknak az inflációja? Tehát mi akasztotta ki Isten igazából a legjobban?
Igazából az inflációban az élelmiszer áraknak a gyors emelkedése azért volt veszélyes, azon kívül, hogy egy alapvető cikkről van szó, mert hogy ez nagyon erősen befolyásolta az inflációs várakozásokat, a fogyasztók inflációs érzékelését, hiszen ezzel nap mint nap szembesültek, hogy hogyan gyorsul a legalapvetőbb élelmiszer termékeknek az áremelkedése. És hát ugye ez azzal is fenyegetett, hogy nagyon nehéz lesz ezt az inflációs szellemet visszagyűrni a palackba, még úgy is, hogy aztán ugye a jegybank belekezdett azért komolyan a kamatom emelkedésébe, emelgetésébe, de hát ez sokáig még nem volt elég, nem volt elég hatásos.
Egy kicsit szaladjunk most előre, mennyire fél még esetleg egy második inflációs hullámtól. Ugye azért ez az inflációs nagy sok, minthogyha így lefolyt volna és elmúlt volna, ugye a 25% feletti szintekről 4% alatti headline év per év inflációt várunk, de elmondanék egy példát én a saját anyukámmal kapcsolatban, ugye, hogy múltkor pont a családi asztalnál volt vita az inflációról, és az én édesanyám mondta, hogy hihetetlen drágák az élelmiszerek, és hogy milyen infláció van itt ebben a szegmensben, és én hiába próbáltam magyarázni neki, hogy ha mondjuk az ő bevásárló kosara 21 nyara és 22 vége között mondjuk 10.000 forintról 15.000 forintra emelkedett, tehát volt mondjuk éves 33-4%-os átlagos élelmiszerárinfláció, és az a 15.000 forint 23-ban fölment mondjuk 15.600 forintra, az már csak egy 4%-os infláció, de ugye a drágán maradt ár színvonalat mennyire azonosítják az ön használói, a forinttal fizetők az inflációval kapcsolatban? Mennyire érzi ezt problémának?
Hát bizony, ez nagyon jó példa, és nagyon jól megmutatja, hogy itt a probléma az abban is rejlik többek között, hogy a fogyasztók számára az árszint, az árszínvonal az elsődleges, amit tekintenek, és ami befolyásolja az infláció érzékelésüket, és hát ugye az árszintek azok nem nagyon mennek vissza. Persze egyes termékek esetében előfordul, de az átlag szintjén nem. Tehát nincsen defláció, nincs negatív infláció, pedig hát ez azért lehet, hogy nekem jó lesne az árfolyamomnak, de azért sokan persze nem örülnének ennek. Szóval a lényeg, hogy a fogyasztók nem elsősorban az inflációt, az árak növekedését nézik, amikor ilyen nagy mozgások vannak, hanem az árszinteket, amik bizony nem akarnak visszamenni, nagyon sok élelmiszer esetében sem. Úgyhogy ez is egy veszély, de visszatérve még az eredeti inflációs kérdésre, én igazából nem tartok attól, hogy egy új inflációs csúcsot kellene elszenvednem itt rövid időn belül. Attól viszont igen, hogy a korrekció azért lassan zajlik. Egyik kedvenc indexem, amit szoktam nézni mostanában, a fogyasztói bizalmi index, mert ez is befolyásolhatja az árfolyamomat majd az infláción keresztül. Ez sajnos elég lassan javulgat, lassan áll helyre, ami azt jelenti, hogy a fogyasztás is lassan fog helyreállni, de azért érzékelhető egy pozitív korrekció, ami egy pici inflációs nyomást, infláció javulás, fékezést be fog hozni azért a rendszerbe, azt gondolom, és hozzátehetjük, hogy ez nem az én privát véleményem, hanem a jegybank, a Magyar Nemzeti Bank is azt gondolja, hogy ebben az évben még nem fogjuk elérni az ő inflációs célját, amit én is magaménak érzek.
Ezt tudom egyébként, hogy meglehetősen komoly modellje van, és nagyon-nagyon figyeli az infláció alakulását. Így a hallgatókat meg tudná nyugtatni 2024-jel kapcsolatban? Mit vár ön az inflációtól? Mi lenne az a szint, amit ön vár, és mi lenne az a szint, amivel úgy elégedett lenne?
Hát a legjobb lenne, hogyha elérhetnénk a 3%-os inflációt még ebben az évben, de sajnos erre minimális az esély. Én azt gondolom, hogy inkább az 5% körüli az, ami reális lehet, hogyha éves átlagos inflációban gondolkodunk, illetve egy ekkörül infláció lesz majd reális valószínűleg az év végén is, úgyhogy ha megnyugtató dolgot kellene mondanom, akkor inkább a 2025-ös évről kellene már beszélnem. Ott lehet már reális az, hogy a 3%-ot újra elérjük.
Egy kis kitekintés így a 2024 és 25 után, de térjünk vissza a 2022-es évre, mert ez ténylegesen sokkoló volt, és tulajdonképpen így a 75. születésnapja után egy nagyon-nagyon nehéz esztendőt kapott. Gyakorlatilag hogyan élte meg azt a gázárhelyzetet és az ehhez kapcsolódó 400, 410, 420, 430-as szinteket. Tehát azért ez 75-6 évesen már komoly szívfájdalmakat tud okozni.
Hát bizony, bizony, nem szeretem ezt a szót kimondani, de már-már ott a pánik kezdett kerülgetni, és valószínűleg a jegybankban is néhány felelős munkatársét, mert hogy azért volt egy olyan időszak, amikor az energiaárak már az egekben, vagy még mindig az egekben ahhoz képest, amilyen áron történtek a magyar energiabeszerzések, és még nem volt meg aztán az év végén végül is összejött EU-s megállapodás, és egy jó ideig a kamatok még a kétszemjegyű tartományban is úgy emelkedtek, hogy hát közben bevallom, nekem ettől nem sikerült erősödnöm. Úgyhogy ott azért egy picit komolyabb volt az izgalom a szokásosnál. És aztán év végére egy kicsit lecsillapodott ez a helyzet.
Az a 13-ról 18%-ra emelt kamatláb azért az, mint egyfajta ilyen sok terápia, az segített ebben a helyzetben, gondolom.
Segített, igen, bár egy pár hét azért eltelt, mire a hatását elkezdte kifejteni, és ott aztán segített az energiahelyzet javulásának és az EU-val való viták csillapodásának a hatása is. Úgyhogy igazság szerint ilyen multivitamin kombinációt kellett ott bevennem ahhoz, hogy elkezdjek legalábbis rendbe jönni.
Ebből a 18-ból nagyjából még mindig megvan 8,25. Ezzel kapcsolatban milyen várakozásai vannak a 2024-es évre vonatkozóan?
Azt gondolom, hogy még egy kicsit belefér az, hogy fogyatkozzon a kamatom, és ne kerüljön ilyen sokba a forint finanszírozás. Hát ugye ez is egy szempont, ezt is figyelni kell, és egy ilyen 6-7% köré még el tudok jutni a kamatommal így talán a nyári időszakra. Utána én nem sok jövőt jósolok már a kamatcsökkentéseknek. Egyelőre az a helyzet, hogy én úgy érzem, hogy beárasztam nagyjából az inflációs történetet is, fizetési mérleg történetemet is, és mellettük viszont ott vannak a költségvetési kockázatok, amivel nagyon sok mindenki foglalkozik mostanában, én is, az én árfolyamom is, úgyhogy emiatt azt gondolom, hogy nagyon sok mozgástér már a kamatcsökkentésre második fél évben nem lesz.
Tehát akkor számít arra, hogy a jelenlegi helyzetben némi érdemi reálhozam vagy reál kamatláb vitamint azért továbbra is kapni fog a 2024-es évben?
Hát bizony azért a reál kamatomra szükség van, hogy azért az egészségem nagyjából szinten maradjon, bár így is kicsit aggódnak miattam néhányan, hogy még mindig így a alacsonyabb kamatcsökkentéseknek a márciusi bejelentése után is itt a 400-as szint közelében mozgok, 395-400 körül. Én olyan szempontból nem aggódnék, és itt picit visszatérnék azért a 2020, illetve 2022-vel való összehasonlításhoz, hogy azért egy egész más környezetben vagyunk. Tehát az inflációs javulás látványos volt, a fizetési mérleg javulás látványos volt, úgyhogy ez a 400 körüli szint, ez már nem az a 400 körüli szint, ami 2022-ben volt.
Ez a fizetési mérleg javulás, ez mennyire nyugtatja meg a rettenetesen nyugtalanító 2022-es év után?
Az mindenképpen megnyugtató, hogy az energiakockázat, ha nem is tűnt el teljesen, de ugye az energiaárak korrekciójával ez a hatalmas súly, ez lekerült a fizetési mérlegünkről. Azt azért hozzá kell tenni, hogy az egyik szemünk sír, a másik meg nevet ebben a történetben, hiszen a javulás, az egyenleg javulás egy része az éppen a tavalyi recesszióból adódott, az import óriási csökkenéséből. Tehát a nagy kérdés ezután jön, hogy ezután hogy tudjuk majd fenntartani ezt a kedvező, jelenleg tényleg kedvező fizetési mérleg helyzetet. Ehhez az is kell, hogy jól ki tudjuk majd használni az export lehetőségeinket, ami pedig ugye azért nem lesz egyszerű, mert az euróövezetben nem olyan kellemes most a konjunktúra.
Áttérve egy kicsit a külső egyensúlyi helyzetről a belső egyensúlyi helyzettel kapcsolatban, itt hogy érzi magát ezzel a szituációval?
Hát, ha a költségvetésre gondol, akkor...
Természetesen erre gondolok.
Akkor nagyon sok a kérdőjel, sajnos azt kell, hogy mondjam, úgyhogy leginkább bizonytalanul érzem magam. Még az idei költségvetésről sem tudunk egész világosan mindent így március végén. Várjuk a módosításokat, amik ugye már valamennyire már előrejelzettek, de részleteikben még nem látjuk őket még egyik felelős minisztérium részéről sem, pedig ugye a pénzügyminisztérium is és a nemzetgazdasági minisztérium is ugye foglalkozik ezzel, és hát meglátjuk, hogy ez mennyire gyorsan tud bejönni. Itt nagyon fontos lenne azt gondolom a bizonytalanságnak az eloszlása, mert akkor talán pontosabban láthatjuk azt, hogy mennyi finanszírozási igény van még, amit még ezután kell majd begyűjteni. Ez az én árfolyamomnak is jót tenne, hogyha erről többet tudnánk. Egy dolgot még azért hozzátennék, ha már az előbb azt mondtam, hogy egyik szemem sír, másik nevet, hogy a spot szemem sír, az opciós szemem pedig nevet. Ez egy érdekes helyzet, amiben így találtam magam mostanában, hogy azért az árfolyam mozgás az azért néha egész hektikus, de mindenképpen gyengülő mostanában. Közben viszont az opciós piacon egészen nyugalmas a helyzet, úgyhogy meglátjuk, hogy ebből mi fog kijönni, ugyanis ott az előremutató opciós volatilitás, hogy ilyen szakszavakat is elnézést kérek behozzak ide, az azt mutatja, mintha nem lenne olyan nagy izgalom az én árfolyamom miatt, így a jövőre nézve, hát meglátjuk, hogy igazuk lesz azoknak, akik ilyen nyugodtak.
Önkedves forint, 77 éve, lassan a 78. évben vagyunk, ugye, egy rettenetesen teljesítményorientált világban él, az ön teljesítményét szinte nem is napról napra, hanem óráról órára lemérik. Legfrissebben ugye már évtizedek óta az euróval szemben. mivel lenne elégedett? Tehát milyen teljesítményével lenne elégedett 2024-ben? Mit vár magától? Mi lenne egy normális szenárió?
Hát meg kell, hogy mondjam, hogy itt az ideális tankönyvi választ én mindig nagyon szeretem elővenni egy devizának. Szerintem az a dolga, hogy olyan szinten mozogjon, lehetőleg nem túl hektikusan, hogy az az infláció szempontjából is kedvező legyen, és a külső egyensúlyunk szempontjából is kedvező legyen, tehát mindenki boldog legyen, fogyasztók is, exportőrök is, és általában mindenki, még a jegybank is, aki ugye az inflációmért felelős hivatalosan. Hát, ugye ez egy sok szereplős és sok tényezős történet, nem egyszerű ezt összehozni, de ez lenne az ideális. Hogy ez megvalósuljon, megmondom őszintén, azért itt most van egy kis feszültség, hiszen az inflációm az még nem elég alacsony, és ehhez még kellene az, hogy talán egy picit inkább erősebb legyek. Más szempontból viszont ugye sokan azt preferálnák, hogy egy kicsit fokozatosan, de azért inkább gyengülgessek. Hát ezt a vitát valahogy le kell játszani, mert el kell áruljam azt az óriási titkot, hogy a kettőt egyszerre még én sem tudom produkálni.
Meg kell említenem a hallgatóinknak, hogy a kedves Forintnál itt van a tenisz felszerelése, és az interjú előtti kávénknál nagyon-nagyon szomorúan emlegette azt, hogy az elmúlt hónapokban a nála mindössze 4 évvel fiatalabb, 1950-es születésű lengyel Zlotyitól hónapok óta sima vereségeket szenved el a szenior tenisztornákon. Mi ennek az oka, kedves Forint?
Jaj, azok a PLN húf csúcsok, ne is tessék ezt emlegetni. Hát pedig tényleg olyan jó barátok vagyunk, én nem szeretném, hogyha ez a jó kapcsolat megromlana itt, de hát tényleg el kell, hogy mondjuk, hogy azért itt tényleg sima vereségek vannak. Jó, hát az Lotyi barátomat azért elég jól megtolták EU-s pénzekkel, úgyhogy azért az sokat segített neki. Meg hát a politikai változások, ugye, amiket ismerünk nem régen, azért átalakították egész Lengyelország megítélését, úgyhogy hát mondhatom, hogy így könnyű, de azért szerintem a jövőben kicsit jobban fogom majd állni ezt a versenyt.
Számít már esetleg egy-két győzelemre is így 2024-ben? Hát, lengyel barátja ellen?
Én bízom benne, hogy ez is összejöhet. Itt már szerintem nagyobb súlya lesz majd a kamatversenynek, amit a két jegybank is lejátszik egymással.
Köszönöm, és akkor feltenném azt a kérdést, hogyha előre tekint 2024-re, minek tudna a legjobban örülni, és mitől fél a legjobban jelenleg?
Hát ezek izgalmas kérdések mindenképpen. Én azt gondolom, hogy a legjobban annak tudnék örülni, hogyha ezt az évet tényleg megúsznám egy pár százalékos éves szintű leértékelődéssel. Szóval, hogyha visszatérhetnék ahhoz a igazán nyugdíjashoz méltó 2010-es évtizedet jellemző lassú nyugis leértékelődéshez, és nem lennének ilyen óriási kiugrások, meg nem nőne meg a volatilitásom se. Azért az szerintem elég kellemes lenne, és amit az előbb említettem, hogy mi a dolga egy devizának, azt nagyjából szerintem ezzel tudnám is hozni. És hát, hogyha a legnagyobb félelmemre gondolok, akkor megint egy nehezen kimondható szó jut eszembe, az euroizáció. Ez nálunk még azért nem olyan jelentős, de azért időről időre, amikor egy kicsit jobban megszédülök, azért látom, hogy azért a bankbetétekben, vállalati finanszírozásban, itt-ott, amott kicsit olyankor jobban felüti a fejét a euró kollega, és hát bizony nő az euró szerepe a magyar gazdaságban is. Hát mondom, ez azért nem olyan nagyon jelentős még, főleg ha itt egy pár környékbeli országgal összevetjük, de azért rémálmaimban elő tud fordulni, hogy egyszer csak kivezetődök.
Ezzel lenne az utolsó és egyben záró kérdésem, mert ugye kinek halálhírét keltik, sokáig él, ugye itt azért a 2000-es években folyamatosan emlegették, hogy önnek már csak 3-4 vagy 5 éve van hátra, és ez permanensen meg lett említve, aztán ez lekerült a napirendről. Milyen az ön személyes viszonya az euróval? Ez lenne legelőször a kérdésem, tehát hogy viselte ennek a közös devizának a bevezetését, milyen a viszonya vele, és most mennyire fél tőle?
Hát, ahogy ugye a korábbi interjúmban is említettem, sok öreg harcostársat elveszítettem bizony ebben az eurós történetben, a francia frankot, a spanyol pezetát, és hát ugye nem is beszélve a német márkáról, de azért elmondhatom, hogy lényegében jóban vagyok az euróval, végül is egy partner deviza, sőt, hát a legfontosabb természetesen, és rengeteg mindenben jól együttműködünk. Aztán persze, hogyha visszagondolok a 2004-től az EU-s tagság elejétől kezdődő szakaszra, ott tényleg, ahogy ön is említette, volt egy jó pár euró bevezetési céldátum, ami izgalmas időket okozott nekem, de aztán ezek elmúltak. Ezt is túléltem. Hát most nem nagyon vannak ilyen nyugdíjazási tervek, rám nézve legalábbis, úgyhogy egyelőre továbbra is működgetek, és aztán majd meglátjuk, hogy mikor jön be helyettem az ifjú titán, az euró, de minden esetre jelenleg ilyen tervek nincsenek. Ki az egyik megoldást, ki a másikat preferálná? Én azt gondolom, hogy ezt a döntéshozóknak, a gazdaságpolitikai vezetőknek kell eldönteni, de azt mindenképpen azért fontosnak tartom, hogy ha nyugdíjba is megyek egyszer, azért a gazdaság, fogyasztók, megtakarítók azért egy felkészült állapotban vágjanak neki annak az új útnak, amit már nélkülem és az euróval fognak továbbvinni.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Igazán nagy megtiszteltetés ez a Concord Podcast számára. Köszönöm szépen az interjút.
Én is köszönöm.
Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok föl az Apple Podcast vagy Spotify csatornánkra, illetve anyagainkat ezen kívül olvassátok a concordblog.hu-n. Köszönjük szépen a figyelmet!